A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Elemzésünket pedig azzal indítjuk, hogy az ING Bank volt a magyar piacon az a előrejelző intézet, mely szerint, vagy amely nagyon megjósolt, nagyon közeli jósolatot adott a második negyedéves bezuhanásra, ha jól emlékszem, több mint 12%-os GDP csökkenést jelzett előre az ING Bank. Ehhez képest minimális volt az eltérés legalábbis nagyságrendekben, hiszen a végső soron 13,5%-os volt a második negyedéves bezuhanás. Nézzük ezen adatokból kiindulva, hogy mi vár ránk a harmadik negyedesztendőben.
Azt mondhatjuk, hogy negatív, valóban negatív meglepetést okozott ez a második negyedév, és összességében hát csak pislogni tudunk ezekre a számokra. Legyen szó akár a turizmusról, legyen szó a kiskereskedelemről, legyen szó összességében a GDP-ről. Tehát tényleg historikusan a legrosszabb negyedévet tudhatja maga mögött a magyar gazdaság. Viszont azt szoktam általában megfogalmazni, hogy a legjobb ebben az adatban az volt, hogy túl vagyunk rajta, és már nem kell vele foglalkozni túl sokat, és lehet előre tekinteni, lehet várni a harmadik negyedévet, és a harmadik negyedévben majd a rekord nagyságú gazdasági növekedést. És ugye ez így jól hangzik, de azt érdemes mögötte azért tudni, hogy ez egy úgynevezett technikai vagy mechanikai visszapattanás lesz. Ugye bezárt a gazdaság, Magyarországon pont úgy alakult, hogy ez teljes egészen a második negyedévet sújtotta gazdasági szempontból. Innentől kezdve pusztán azzal, hogy egész egyszerűen kinyitottuk a csapokat, és megint némileg azért elindult a turizmus, kinyitottak az üzletek, pont egy olyan jellegű felélédése volt a gazdaságnak, ami tényleg csak egy ilyen mechanikai dolog, egyszerűen kinyitottuk a kapukat, és kiáramlott rajta a víz, tehát nagyjából így kell elképzelni, és ebből fakadóan ugye jók voltak már eleve a júniusi számok is, de azért júliusban is azt látjuk, hogy azért egész jól teljesít a gazdaság, már ahhoz képest, ahol voltunk, ugye itt a mélypont tekintetében tavasszal, de mindig, amikor valakivel beszélgetek, a legfőbb kérdés nem is a harmadik negyedév talán, hiszen ott lesz egy nagyon jó negyedévünk, talán kétszemjegyű negyedév per negyedév növekedés.
Tehát az is elképzelhető, hogy a mostani mínusz 13,5%-os bezuhanás után lesz egy plusz 10-esünk?
Én azt gondolom, hogy igen, az én legfrissebb előrejelzésem az 9,5, tehát ilyen kicsikét óvatos vagyok, még pont megálltam két szemegy előtt, de alapvetően benne van a pakliba, igen, hogy sikerüljük egy ilyen 10-11% körüli számot produkálni, és annak lehet örülni, viszont a negyedik negyedév már sokkal nagyobb kérdőjel mindenki számára, hiszen azért vannak olyan gazdasági folyamatok, amelyek szerintem majd csak a negyedik negyedévben éreztetik a hatásokat, tehát lesz egy úgynevezett második hullám, csak ez nem a járvány második hullám lesz, hanem a gazdasági hatásoknak, még az első járvány hullám második hullám a gazdaságban.
Ennyire azonban ne szaladjunk előre, mert friss adatok vannak a folyófizetési mérleg alakulásáról, valamint a építőipar teljesítményéről is, hát az építőipar teljesítménye ötödére esett vissza. Azért ez eléggé aggasztó jel tekintettel arról, hogy bármilyen nézzünk, akár Budapesten, akár pedig a vidéki Magyarországon, mindent építkezések láthatóak.
Nagyon érdekes volt egyébként a második negyedéves adatot is részletében megnézni, és ott is azt láttuk, hogy valóban mindenhol óriási volt gyakorlatilag a gazdasági visszaesés, és utána a havi adatok alapján is azt láttuk, hogy szinte mindenhol zajlik a felpattanás, kivéve az építőipart. Tehát itt én arra gondolok, hogy ugye volt eleve egy olyan lefelé menő trend az építőiparban, vagy a beruházásokban, most mindegy, hogy éppen melyik oldalról nézzük, ami már azért velünk volt az elmúlt egy-másfél évben. Szép lassan az uniós projektek elkezdtek kifutni, lezárultak ezek az óriási nagy beruházások. Ugye ott vannak a magánszféra beruházásai, a vállalatok. A vállalatok kapacitás bővítése, illetve technológiai fejlesztése zajlott az elmúlt években. Ezekből is a legnagyobb projektek gyakorlatilag az elmúlt nagyjából 6-9 hónapban lezárultak. Innentől kezdve ez sem ad már további lendületet. És akkor nem mehetünk el szó nélkül ugye az a lakáspiac mellett sem. Itt is az kéne az építőiparnak, hogy gyakorlatilag folyamatos legyen az új projektek bejelentése, de hát a lakásáfa 27%-ra történő visszaemelésével ezek a projektek gyakorlatilag leálltak, behúztuk a kéziféket. Tehát innentől kezdve az a nagy háromirányú nyomás, ami az építőiparra nehezedett idézőjelbe is, illetve azt lögdöste fölfelé, az most megszűnni látszik, és ezért látjuk azt, hogy igazándiból nem tud az építőipar kimászni ebből az óriási gödörből, amibe került, nagyon magas a tavalyi évi bázis, tehát itt a felpattanási potenciál a legkisebb, míg az iparban, a kiskereskedelemben sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy ezért a válság előtti szinteket viszonylag hamar utolérjük.
Hát ide tartozik Matolcsi György egybank elnök bejelentése, pontosabban publicisztikája, ami szerint egy új otthonprogrammal kellene az építőiparnak lendületet adni. A jegybank elnök leírta, hogy 0%-os kamatozású hitelről van szó, és hát a számításai szerint, ha évente 30-40 ezer otthon épülne, új otthon épülne, akkor hát az bizony megdobna az ágazatot. Mik a piaci reakciók, vagy az ING Bank például hogy látja ezt az előterjesztést?
Nagyon érdekes. Az első gondolatom az az volt, hogy megint csak ilyen kicsikét konkuráló ötletekről beszélünk. És az elmúlt években szerintem ezt már megszokhattuk, hogy a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között van egyfajta, ha nagyon optimista akarok lenni, akkor egy egészséges versenyzés, így fogalmaznám meg. És innentől kezdve azért megpróbálják egymást abba az irányba hajtani, hogy minél jobb és jobb gazdaságpolitikai ötletekkel álljanak elő. Nagy kérdés, hogy van-e egyáltalán szükség egy ilyen intézkedésre. Ha pusztán gazdasági oldalról nézem, akkor azt mondom, ahogy az előbb el is hangzott, azért kell némi lendületet adni ismételten az ingatlan piacnak, a lakóingatlanok piacának, leálltak a projektek. Ebből a szempontból egy ilyen fajta ösztönző, ami egyik oldalon nyilván a keresletet tudja növelni. Másik oldalon viszont elméletileg arról is szól ez a fajta új hitelkonstrukció, amit a jegybank direktben nyújtana, ez pedig aztán külön pikantériája. Tehát arról is szólna, hogy igazán a kivitelezők is fölvehetnék ezt a hitelt. Kérdés az, hogy most akkor a kivitelező is fölveszi, meg én vásárlóként is fölvettem, tehát akkor duplára ki lehet-e használni. Ez például a piacon egy folyton felmerülő kérdés ebből, vagy ezzel kapcsolatban, ezzel a programmal kapcsolatban. De a lényeg az, hogy ez kínálatot, keresletet tudna bővíteni, és valóban segíthetne az építőiparon. De egyáltalán nem látjuk még a részleteket. Nem tudjuk pontosan megítélni, hogy hogyan is nézne ki ez a program. Mert csak azért sem, mert valóban lehet, hogy támogatna 30-40 ezer lakást, de egy ilyen 10 éves hitel esetében, hogyha belegondolunk, ez nagyon magas törlesztő részletet jelentene. Bár itt a cikkben azt is leírja a jegybank elnök úr, hogy azért ez nyilván csak egy kiegészítő forrást biztosítana mondjuk az egyéb hitelek, a családi források mellett, de akkor is, hogyha valaki erre szeretne csupán támaszkodni, ez egy nagyon magas havi törlesztő részletet jelent, és mivel általában az átlagos futamideje ezeknek a lakáshiteleknek inkább valahol olyan 15 év környékén van, de lehet, hogy 18, nem emlékszem pontosan, azért ez tényleg leszűkíti azt a réteget, aki ezt érdemben fel tudja venni, úgyhogy megfeleljen a jegybanki különböző hitelszabályozásoknak. Szóval azért nagyon-nagyon sok kérdőjelet felvett, sőt, azt is mondom, hogy több kérdőjelet vett fel, mint felkeltőjelet tett az ügynek, itt a végére, vagy az elejére, még nem tudjuk, hogy állunk. Szóval bízom benne, hogy ez elindít legalábbis egyfajta kommunikációt, és várjuk a pénzügyminisztériumnak a reakcióját. Szerintem hamarosan lesz egyébként valami.
Azt már tudjuk egyéb iránt, György László állampolgár bejelentés apropóján, hogy hozzávetőleg 5000 milliárd forintot kóstál majd az új gazdasági élénkítő program. Mire lehet számítani, vagy milyen piaci várakozások vannak? Sok információ azért már kijött.
Nagyon jól hangzik ez az 5000 milliárd, csak hogyha abból indulunk ki, hogy már volt előzőleg egy 9000 milliárd forintos csomag, a piac nagyon szkeptikus. Menjünk vissza egy kicsit az időben. A 9000 milliárd forintra dugó csomagot, amikor bejelentették, hogy mindenki kicsikét így hátrahőkölt, hogy atya úristen, milyen óriási pénzről beszélünk, milyen óriási csomagról van itt szó, akár a GDP méretében nézve, nagyjából egy GDP 20%-át kitevő csomagról beszélünk, aztán szépen lassan kiderült, hogy azért ez nem egy-két évre elnyújtva, hanem hosszú évekre elnyújtva. Nagyon sok esetben itt igazándiból hitelgaranciák, meg hitelek vannak mögötte, beleértjük a jegybanki programot is, és így szépen elkezdtük leszálazni, vagy ha úgy tetszik, a hagymáról lefejteni a különböző rétegeket, és nagyjából azt kaptuk, hogy igazándiból ez a valóságban költségvetés terhelő szempontból, ez nagyjából egy 5%-os GDP-t kitevő program, ami még mindig egyébként nagynak hat. Aztán közben még egy kicsit tovább hámozva ezt a hagymát, az is kiderült, hogy valójában a 2020-as évben ez nagyjából nulla impaktot jelent. Na most nyilván a piac egy ilyen szemmel nézi ezt az 5000 milliárd forintos bejelentést is. Hogy vajon ebből mennyi a tényleges intézkedés, ami most megvalósult? Mennyi az, ami mondjuk egy tartós beruházást, egy tartós fenntartató növekedést képes támogatni? Szóval azért megint csak jól hangzik, én örülnék, hogyha mögött ténylegesen olyan intézkedések lennek, amelyek hosszú távon tudják segíteni most a nehéz helyzetbe került szektorokat, vagy akár a munkaerőpiacot, de jelen pillanatban én nem merném nyugodt szívvel azt mondani, hogy ez egy óriási segítség, hiszen itt sem látjuk a részeket, nem tudjuk pontosan a leosztást, és a pénzügyminisztérium bejelentését várjuk most. Ha minden igaz, akkor egy-két héten belül, legalábbis azt mondta Varga Mihály legutóbb, hogy számíthatunk az új gazdaságvédelmi csomag bejelentésére. Nem tudjuk, hogy most ez része lesz ennek az 5000 milliárdnak, vagy nem, de azt lehet hallani a piacon, hogy talán itt ebből ténylegesen elkölthető pénz az egy ilyen 500 milliárd forintos csomag lesz, ami még mindig a GDP 1%-a, tehát még mindig azért egy jelentős csomagról beszélünk, és az akár már idén meg is valósulhat, úgyhogy lehet, hogy ez már támogatnak 2021-ben történő kilábalást.
Egyébként mit bír ki a költségvetés?
Nem sok mindent. Ugye 7-9%-os deficit célról beszélünk jelen pillanatban. Az én számításaim szerint, most, hogy már egyébként a pénzügyminisztérium is viszonylag reálisan látja a gazdasági növekedést, ugye ők, ha jól emlékszem, 5,1%-os visszaeséssel kalkulálnak most már hivatalosan, jó magam 5,5%-os gazdasági visszaeséssel kalkulálok idén, szóval most már nagyjából közel van legalábbis ez a két szám egymáshoz, és én viszonylag régóta már egy 8%-os deficittel számoltam, na most ugye 7-9% a CSV jelen pillanatban, nagy a bizonytalanság, úgyhogy egyetértés van úgymond a pénzügyminisztérium és az ING előrejelzések között. Ez alapján én azt mondom, hogy pont ez a GDP 1%-át kitevő csomag, ez még beleférhet. Lehet, hogy cipőskonállal, de beleférhet. Viszont felmerül a kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme most számolgatni ezeket a deficit számokat. Ugye a Maastrichti kritériumtól már teljesen elmentünk. Senki nem fog azzal foglalkozni, hogy 8-9, esetleg 12% lett végül a költségvetés hiánya. Itt szerintem az egyedüli korlát az az, hogy miként lehet finanszírozni végül is az adósságot, és hogyha van rá lehetőség, és ugye a jegybank most igen erőteljesen odaállt mögé, az állampapír kibocsátás mögé, hogyha a jegybank ezt ténylegesen tudja finanszírozni egy ilyen állampapír vásárlási program keretében, akár még mehetünk följebb is. Viszont, amit itt figyelembe kell venni, az egyértelműen a jövő generációkra adott vagy rakott teher, hiszen lehet, hogy most megint fölpattan az államadósságrát a 75, akár 80% közelébe, de ezt nem fogjuk tudni megint egyik pillanatra a másikra leépíteni. Közben figyelni kell az egyik szemmel a hitelminősítők, hát értékítéletet is. Szóval pengélen táncolunk nagyon sok szempontból. A gazdaság ösztönzésre van mód, de közben azért megkérdezi az adósságot. Ne nagyon duzzasszuk fel annyira, hogy bekerüljünk egy adósságfinanszírozási csapdába. Szóval nem, valóban nem egyszerű egy gazdaságpolitikai helyzet, ami itt a koronavírus hatására kialakult, de erre a viszonylag 1%-ot kitevő, viszonylag kicsi csomagra én azt gondolom, hogy van jelen pillanatban mozgástér.
Hát a adósságfinanszírozás, hozzuk fel az árfolyam kérdés körét is. Különböző jussatok jelennek maga arról, hogy mi lehet a forinttal a következő hónapokban. Inkább plusz vagy mínusz?
Szerintem stabilitásra lehet számítani, hogyha most a legfrissebb árfolyamokat nézzük, akkor inkább én azt gondolom, hogy lefelé mehet egy kicsit a forint, de tényleg egy minimális mozgásról beszélünk.
Tehát a 360-as szint alá esünk vissza.
Igen, én 3.55 környékére várom az euro-forint árfolyamot így az év hátralévő részében. Nyilván ennek van egy alapfeltevése. Ez az alapfeltevés pedig az, hogy a mostani szeptemberi jegybanki kamatdöntő ülésen a jegybank még inkább hangsúlyozottan megpróbálja a piacok értésére juttatni, hogy igenis az infláció számára fontos. Ugyanis egy nagyon nehéz helyzetbe került a jegybank, tehát érdemes erről egy picit beszélni. Volt egy vártnál lassabb gazdasági növekedés. Azt most tegyük félre, hogy a jegybanki optimista előrejelzés az mennyire tért el bármiféle realitástól.
Most már, bocsánat, hogy szóba megszakítom itt a gondolatot, volt szerencsém a világgazdaság legutóbbi konferenciát moderálni. Világ Barnabás közölte egy bank alelnöke, hogy már a szakértői stábot is pipa alakú kilábalásban hisz, tehát tulajdonképpen a pénzügyminisztérium és a jegybank közötti koordináció úgy tűnik, hogy egy területre került.
Igen, végre valahára úgy tűnik, hogy a jegybank is inkább a realitást fogja most már mondani, és nem az optimista elképzelést. Nyilván megvolt ennek gazdasági logikája, és én azt gondolom, hogy érthető is volt, hogy miért próbált a jegybank viszonylag optimistán állni ehhez az egészhez. Ugye a bizalmi csatornán keresztül megpróbáltak egy kicsikét, hogy is mondjam, plusz életet leállni a gazdaságba. Azért látva ezt a második négy éves számot, azért nyilván ez nem volt már fenntartható.
Na és akkor nézzük tulajdonképpen a matematikát, hogy bezuhanás, nagyon-nagyon nagy bezuhanás, és mellettem a magas infláció.
Igen, pontosan ez a nehéz az egészben, hogy van egy nagy bezuhanásunk, ami ugye nyilván egy lazább monetáris politikát, kamatcsökkentést, még több ösztönzést igényelne, és van egy magas inflációnk, ami pedig arra kellene, hogy sarkalja a monetáris politikai döntéshozókat, hogy igenis emeljünk kamatot, próbáljuk meg kontrollat tartani az inflációt. Két megjegyzés, és válaszolva a kérdésre. Az infláció nem azért magas, mert most történik valami, illetve részben. Az infláció azért magas, mert az elmúlt 3 évben történt valami. Ha visszaemlékszünk, 3 éven keresztül kétszemélyű bérnövekedés volt Magyarországon. Ezt nem lehet büntetlenül infláció szempontjából megúszni. Ez mindenképpen előbb-utóbb várható volt, hogy lecsapódik a gazdaságban, elérkezett ennek az ideje. Látjuk, hogy az infláció, a tartós folyamatok is viszik fölfelé gyakorlatilag az áremelkedés ütemét. Erre rájött most a koronavírus okozta kínálati sok is. Ugye hirtelen megindult a kereslet most, hogy elindult az újranyitás, de a kínálati problémák még megvoltak a gazdaságban, a termelési láncokban. Innentől kezdve kaptunk még egy ilyen egyedi ársokkot is a nyakunkba, és innentől kezdve azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a csomag jelenti azt, hogy 400% felett van az infláció. Viszont a másik dolog, amit az előbb említeni szerettem volna, az, hogy hiába várnánk azt a jegybankot, hogy most lépjen valamit, az igazándiból 6-8 negyed éven belül fejtik ki a hatását. Tehát ezt a mostani magas inflációt, ezt ma nem tudjuk megfogni, ezt 1,5 évvel ezelőtt lehetett volna megfogni, akkor a jegybank azt mondta, hogy még mindig a magas nyomású gazdaság a cél. Inkább elfogadja azt, hogy stabilak a kamatok, de egy kicsikét magasabb az infláció, mert ez pörgeti a bérnövekedést, mert ez pörgeti a gazdaságot, ez is egy gazdaságpolitikai álláspont. Nyilván senki nem számolta az, hogy jön egy ilyen koronavírus okozta sok, amikor pedig pont úgy fordul gyakorlatilag a sorskerek, hogy a magas infláció mellé jött egy nagyon-nagyon rossz gazdasági teljesítmény, és valóban egy elnyújtott kilábalás, ahogy a jegybank is már a pipa alakú kilábalást várja, mi magunk is azt mondjuk, hogy nagyjából valami hasonlóra lehet számítani, és csak 2022 második felében érjük el a válság előtti termelési szintet GDP tekintetében. Szóval azért hosszú ideig kéne valahogy még támogatni, ösztönözni ezt a gazdasági teljesítményt, és hát egy ilyen nehéz helyzetben kell most szeptemberben valamit a monetáris tanácsnak mondania. De a legutóbbi kommunikáció szerintem arra utal, hogy ők az inflációt tartják most fontosabbnak, semmint a növekedést, és pont emiatt, hogy ez tényleg sikerül ezt az üzenetet erősen és jól átadni a piacoknak, akkor azért a forint árfolyamát a legrosszabb esetben is lehet stabilizálni, így 3,60 környékén, de könnyen lehet, hogy az első piaci reakció az, hogy akár egy ilyen 1,5%-os forint erősödést látunk, és akkor 355 környékén fog megnyugodni a piac, és nagyjából ez talán tartható lesz az év végéig.
Egyébként mi az a szint, ami már nagyon kritikus? Látható valamikor 370-es euró volt, akkor a jegybank azért bevillantotta a piros lámpát.
Szerintem nem a szint a lényeg, hanem az ütem. Az, hogyha a forint tartósan gyengül, viszont ez egy nagyon-nagyon fokozatos, tényleg egy tartós folyamat, és évről évre 1-2%-os gyengülést látunk, az alapvetően nem okoz problémát. Pláne akkor nem, hogyha ez beilleszkedik a régiós folyamatokba. Ha gyengül a cseh korona, ha gyengül a lengyel zloty, és ezzel együtt gyengül a magyar forint is, akkor ezzel nincsen alapvetően semmi probléma. Viszont abban a pillanatban, hogyha ezek a folyamatok elválnak egymástól, a forint alul teljesítővé válik, és mondjuk a koronával szembeni, a zlotyival szembeni árfolyama is elkezd elszállni, úgymond, ugye az elmúlt időszakban
azt láttuk. Láthatunk erre példát.
Pontosan az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a forint zlotyi kereszt az bizony rekordmagasságokba ért el, ezért korábban elképzelhetetlennek tűnt a 81-es szint feletti árfolyam a zlotyival szemben, ezt is elértük, ezt is megéltük. És nyilván ez egy alul teljesítés, ami már probléma. Tehát nem a 370-nál volt szerintem elsősorban ott a gond, hanem az, hogy közben a forint az tartósan rosszabbul teljesített, mint a régiós fizetőeszközök, és nem egy ilyen egy év alatt gyengült a forint árfolyama viszonylag nagyobbat, hanem tényleg hetekről vagy egy hónapról beszélünk, és ez a tempó és ez a régiós teljesítmény az, ami, vagy a régiós relatív teljesítmény az, ami problémát jelent, és nyilván lehetne aztán még azon is vitatkozni, hogy az árfolyam az milyen mértékben befolyásolja jelen pillanatban az inflációt.
Hiszen vitázhatunk pedig erről, pontosabban elmélkedhetünk erről, de előtte tartunk egy pár perces szünetet. Jönnek a hírek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.